Nagyon szépen köszönöm, és nagyon nagy élmény egy ilyen csodaszép templomban beszélni és találkozni veletek. Hát tegezelek én is, mert nagyon tetszett, hogy itt mindenki tegez mindenkit. Talán vannak néhányan, akik ismerték a nagybátyámat, Reigan Józsefet, aki rám nagyon nagy hatással volt, és egy csodálatos hatású pap volt, és is mindenkivel tegeződött. Hadd mondjam, hogy tényleg nagyon érdekes és egy nagyon fontos jelenség, hogy ilyen sokan vagyunk itt együtt. Holnap lesz az Orvos Egyetemen egy olyan kurzusnak a második előadása, aminek én vagyok a mentora, de Csókai András professzor tartja az előadást, ezzel a címmel, hogy hit és egészség. És mit gondoltak, hányan jelentkeztek rá az orvosnak hallgatók? Itt ugye szokott lenni beszélgetés a misszéken is, hogy nyugodtan lehet válaszolni. Na vajon mennyien jelentkeztek egy ilyen kurzusra? Ez egy szabadon választható kétkörnyites kurzus. Köszönjük? 189-en. Orvostanhallgatók közül. És ez valami csodálatos dolog. Ez mutatja azt, hogy éppen az orvostanhallgatók között nagyon-nagyon nyitottak a képzésekre. Egyébként hadd mondjam, hogy ezzel a címmel, hit és egészség címmel, ez nem az én mobilom, mert én kinhagytam a kocsiban is, ha lehet, mindenki kapcsolja ki. Ezzel a címmel jó pár évvel ezelőtt az Orvos Egyetemen rendeztem egy konferenciát télen, pont akkor ilyen hihetetlen hóvihar volt, és annak ellenére olyan tömegek jöttek össze, hogy a nagy terem, a díszterem mellett még a mellette lévő terem is tömve volt, vidékről is még jöttek nagyon sokan, és oda is ki kellett vetítenünk az előadásokat. Ez egy nemzetközi előadókat is meghívtunk, és a hit és egészség témáról beszéltünk. Nem elég, hogy nem működik jól a mikrofon?
Picit megpróbáljuk, hogy igen.
Na? Így most hallatszik? Hátul is? Csak akkor visszhangzik. Nem?
Nem.
Jó. Na, tehát akkor először egy kicsit arról beszélnék, hogy mit értünk egészség alatt. Biztos elgondolkoztatok már rajta, hogy nincs még egy nyelv, ahol az egészség szó ennyire szép lenne, mint a magyarban, amelyik az egészből indul ki, legalábbis még eddig nekem egyik másik nyelven sem mondtak ennyire szép szót az egészségre, mert hogy az egészségünk az a testi, lelki, szociális és spirituális jól létet jelenti. Egyébként most már az egészségügyi világszervezet is bevette az egészség fogalomba a spirituális jól létet. Tehát mindezek kellenek az egészségünkhez, és ez nagyon nagy szó, ez nagy áttörés ma a világban, hogy ezt a spirituális dimenziót is fontosnak tartjuk. Na most akkor először egy párszót mondanék arról, hogy az én fő témám az, hogy sajnos a magyar népességnek az egészségi állapota hát nagyon nem jó manapság. Most jelent meg az OECD-nek az új kimutatása, ahol azt nézték meg, hogy a 15-től 60 éves korosztályból a férfiak közül, illetve nők közül is hány százalék hal meg. Tehát 60 éves kor előtt. Vajon a magyar férfiak hány százaléka hal meg ma 60 éves kor előtt Magyarországon? Egészen elképesztő. 25 százalék. Tehát minden negyedik férfi ma meghal Magyarországon a 15-60 éves korosztályból. Ez most a legújabb statisztika, és ez szerint már az összes szomszédunk lehagyott minket, kivéve az oroszokat és az ukránokat. Ők még rosszabb helyzetben vannak, de a románok, a bulgárok, akik korábban rosszabb helyzetben voltak, most már önálluk is ennél alacsonyabb ez az arány. Gyakorlatilag valamennyi nyugat-európai országban 10% alatt van ez, tehát kevesebb, mint minden tizedik férfi haltak meg 60 éves kora előtt. De a szomszédainknál a csehnél csak 12% ez, és az összes többi szomszéduknál, mondjuk a szlovákoknál, akik hozzánk hasonló gazdasági helyzetben vannak, ott is sokkal jobb a helyzet. És ezt vizsgáljuk egy nagyon régóta, hogy mi lehet ennek a hátterében, mi lehet a magyarázata, hogy különösen a magyar férfiak idő előtt meghalnak. Mert végül is mindannyian meghalunk, és ez természetes, de az, hogy idő előtt, 60 éves kor előtt, 65-69 éves kor előtt meghalnak a férfiak Magyarországon, ez egy egészen tragikus jelenség, persze ebben óriási különbségek vannak. Tehát a saját környezetünkben nyilván egy Gödöllőn, egyetemi, főiskolai környezetben körülnéző ember, ott azért jobbak az arányok. Óriási a különbség Magyarországon, a legalacsonyabb végzettségűek és a legmagasabb végzettségűek között 17 év a várható élettartam különbség. De ez is önmagában egy nagyon komoly egészség veszélyeztető tényező, az utóbbi időben írták le ezt nagyon sokan, hogy hogyha egy országban nagyok a különbségek, nagyon sok embert hagyunk leszakadni és rossz helyzetbe kerülni, akkor az még a legjobb helyzetben lévőknek az állapotát is nagyon komolyan változtatja. De most érdekes kérdés, hogy mi a magyarázat annak, hogy különösen a férfiak esetében ilyen rossz az egészségi állapot. Mi nők valahogy ellenállóak vagyunk, nálunk se túl jó a helyzet, de azért sokkal jobb, mint a férfiak esetében. Pedig ugyanolyan abban a társadalomban élünk, minden vitált a miénk azt mutatják ki, hogy mi nők többet dolgozunk, mint a férfiak, mert még otthon is nagyon sokat dolgozunk, miközben általában a munkahelyünkön is, és még segítünk is nagyon sokaknak. Mi lehet ennek a magyarázata, mi van ennek a hátterében? És egyébként van itt egy fontos tényező, amit mindjárt itt meg érdemes említenünk, hogyha egy vasárnapi szentmisén körülnézünk, akkor bizony sokkal több nőt látunk a templomban, a templomokban, tehát a nők sokkal inkább vallásosak, mint a férfiak. Én szoktam mondani a papoknak, hogy a mennyországban majd csupa nők között lesznek, mert ha nem vigyáznak, és nem próbálják a férfiakat is valahogy behívni a templomba, itt azért férfiak is vannak, látom. Na tehát az egyik kérdés, hogy mi védi meg a férfiak, a nőket viszonylag a férfiakhoz képest. A másik az, hogy egyáltalán nem voltak mindig ilyen rossz helyzetben a magyar férfiak, a 60-as években még jobbak voltak a mutatóink, mint az osztrákoknak, vagy az angoloknak. Tehát a 70-es évektől, amikor elindult az új mechanizmus, a nagy verseny, a társadalmi átrendeződés, akkor kezdődött el igazán ez a nagyon-nagyon súlyos egészségromlás, amelyik sajnos mostanáig is továbbra is tart. És ehhez még hozzátartozik az, amiről most az utóbbi időben nagyon sokat foglalkozom vele, hogy egészen tragikus a demográfiai helyzet Magyarországon. Ha egy nemzetnek az egészségéről beszélünk, akkor ez hozzátartozik, hogy a tervezett gyermekek megszülethessenek. És Magyarországon megint az összes szomszédunkhoz képest megint, most már abban az oroszok is lehagytak minket, a szovjet, vagy hát oroszok, mostani oroszok, hogy a mínusz 1000 főre 3,5 a népességfogyás, az összes szomszédunknál, cseheknél, lengyeleknél, szlovákoknál már egy kicsit emelkedik a népesség, nem nagyon, de legalább már nem fogy, és az oroszok is most már kevésbé fogynak, mint mi. Tehát valami egész hihetetlenül rossz a helyzet ebből a szempontból, miközben, és én ez a vizsgálataimnak az egyik legizgalmasabb háttere, hogy a magyarok a szinte a leggyerekszeretőbb, sőt nem szinte, de egyik országban sem mondják ilyen sokan azt, hogy nem lehet igazán boldog az, akinek nincsen gyereke. Egyébként ez nagyon jellemző a magyar társadalomra, hogy vannak elvárások, amit szeretnének megvalósítani, és ugyanakkor a valóság az teljesen más. Most kik között van ez így elsősorban? Az érettségizett, hogy magasabb végzettségű nőknek nem születnek meg a kívánt tervezett gyerekei, mert a társadalom ezt semmiben sem segíti. Nagyon súlyos hátrányban vannak a többiekhez képest, a gyerektelen nőkhöz, vagy pedig a férfiakhoz képest. És hát ezzel próbálunk most majd Pánikás úr vezetésével novemberben megalakul a népesedési kerekasztal, és megpróbáljuk elérni, hogy amit csak lehet, mindent tegyünk meg azért, hogy ez a nagyon súlyos pórus állapot megváltozom, mert például Franciaországban plusz 4,2 ezer főre a népesség növekedés. Tehát van nagyon sok ország, ahol ezen tudnak változtatni. Tehát ennek nyilván nem megyek be a részleteibe, mert ez a kérdés túlmutat azon, amiről ma beszélünk, bár megint nagyon szorosan összefügg a hittel a vallásossággal. Na most tehát a kérdés az, hogy ebben a világban, ma Magyarországon a hitnek, a vallásosságnak a hiánya mennyiben játszik szerepet ebben a nagyon súlyos egészségromlásban, és teljesen egyértelműen mondhatjuk azt, hogy a forradalom után, amelyik egy csodálatos élmény, közösségi élmény volt a magyarság számára, a politika fölismerte, hogy semmi sem olyan veszélyes számára, mint az összetartozás élmény, mint ezek a közösségek, ami itt is ezzel a templom körül plébánia közül kialakult, és minden áron a fogyasztói ideológiát képviselték és súlykolták, talán az én generációm emlékszik rá, hogy volt ez a kicsi vagy kocsi jelszó, hogy inkább a kocsit választjuk a kicsi helyett, és akkor, hát akkor indult a televízió, amelyik kezdettől azért, bár jobb volt még mindig, mint a mostani, de minden esetre nagyon komolyan próbálta ezt a fogyasztói szemléletet képviselni, és sajnos Magyarországon sikerült elérni azt, hogy az emberek túlnyomó többsége elfogadta, hogy a nemzeti érzés, a közösségi érzés, a közösségi tudat valahogy a tudatalattiba szorul, bár nagyon nagy rá az igény, és ehelyett a fogyasztói ideológiát fogadták el, hogy én akkor vagyok értékesebb, hogyha jobb kocsim van, ha kicsit többet tudok külföldre utazni, hogyha a gyereknek jobb farmát tudok venni, hogyha egy jobb nőre tudom lecserélni a páromat, vagy egy jobb pasira, egy jobb férfire a páromat. És ez a fajta fogyasztói ideológia egyébként sajnos nagyon-nagyon általánossá vált, miközben ettől nemhogy nem lesznek boldogok az emberek, hanem sokkal boldogtalanabbá válnak. Na most tehát ez a fajta fogyasztói világ hihetetlenül nagy ellensége mindannak, amit spiritualitásnak, transzcendenciának nevezünk, és annak idején itt járt nálam Áron Tibet, aki a kognitív terápiának az atya, és ő azt mondta, hogy Freud, Sigmund Freud többen ugyanannyit ártott a nyugati világnak a fogyasztói szemlélet kialakításával, mint Marx a kelet-európai vagy a keleti világnak. És ha ebbe belegondolunk, bizony sajnos ez világjelenség, hogy a freudi pszichoanalízis, amelyik az ösztönök felszabadítását hirdette, amelyik a vallástól azt állította, hogy ez valamiféle, hát körülbelül majdnem azt, mint amit Marx mondott, hogy ez a nép ópiuma, Freud pedig azt mondta, hogy hát ez a mindenféle elnyomott frusztrációknak a következménye, hogy valaki ilyen pótszerekhez folyamodik, és hogy hát ezt le kell győznünk ezeket az akadályokat, ahhoz, hogy igazi énünket kibontakoztathassuk. Na most hát sajnos ez a fajta szemlélet, ez a fogyasztói világban általánossá vált, és ez okozza azt, hogy hosszú időn keresztül az orvostudományban is, és a pszichológiában is a vallásnak még az említése is éppen nem volt korrekt. Ideológiailag inkorrekt ismerik ezt a kifejezést. Ez egészen megdöbbentő, hogy mennyire nem volt szabad beszélni ezekről a kérdésekről, nem jelentek meg egészen a 20. század elejétől kezdve szinte. Miközben hát azt tudjuk, hogy az orvoslás mióta a világ nagyon erősen támaszkodott a spirituális erőkre, a spirituális gyógymódokra, a papi és az orvosi funkció az nagyon szorosan összefüggött egymással, tehát végeredményben ez korábban egészen természetes volt, de sikerült olyan ügyesen és hatékonyan elnyomni a 20. század során, hogy az egész világon, nyugati világon is, és a mi világunkban pedig hát a marxizmusnak a hatására, meg még, hogy bejött ez a fogyasztói szemlélet is, hát bizony nem jelent meg az orvoslásban és a pszichológiában sem. Érdekes módon az Egyesült Államokban alakult ki nagyon erős ellenhatása ennek a tiltásnak. Ott most már majdnem minden egyetemen vannak olyan tanszékek, amelyek ezzel a kérdéskörrel foglalkoznak. Különösen azért, mert hogy a beteg, szenvedő emberek számára a hit, a vallás a legkomolyabb erőforrás. Tehát megfosztani ettől az erőforrástól egy haldokló embert, vagy egy szenvedő embert, ez a legsötétebb dolog, és emiatt ma már mondom, az Egyesült Államokban ezt teljesen általánosan vizsgálják is és elfogadják, sőt kötelezővé teszik, hogyha egy beteg igényli, hogy az orvosra beszéljen a hitvallás kérdéseiről, akkor az orvosnak mindenképpen kötelessége. Tehát még az orvosnak is, nem hogy egy lelkigondozónak vagy egy pszichológusnak. Hát mi azért ma ettől nagyon távol vagyunk Magyarországon, még nagyon ritka az, hogy egy orvos ilyen kérdéseket tesz a betegeinek, pedig nagyon-nagyon lényeges lenne, és lassan-lassan alakul az, hogy a kórházakban van kórházlelkész. Van, lelkész az van, tehát az már végül is még fű alatt végül mindig voltak áldozatos papok, akik bejártak a haldoklókhoz, a betegekhez, de az egészségügyben azért még egyáltalán nem vált az általánosság. Most ki volt az, aki a nagyon komoly fordulatot hozta a pszichológiában, pszichiátriában? A Freud volt az első bécsi iskola, aztán Adler a második, az ő követője, aki a kisebbségi komplexus és a hatalmi igény tartotta a legfontosabb mozgató erőnek, illetve ezzel szemben a közösségi érzés, amelyik egy nagyon komoly védőfaktor, az egyébként egy nagyon fontos és nagyon jó pedagógiai elv is, de a harmadik bécsi iskolának nevezik Viktor Frankl-nak a iskoláját, nem tudom, hallott valaki Viktor Frankl-ról, néhányan ismerik a műveit, nagyon érdemes olvasni mindenképpen. Ő egy már orvosként kezdettől a krízisben lévőkkel, öngyilkosságoznak kísérlőkkel foglalkozott, és utána elvitték őt, koncentrációs táborban volt 3 évig. És a koncentrációs tábor élmények alapján jött rá arra, hogy a legszélső élethelyzetekben azok élnek túl, akik hisznek az élet értelmében, és akik mások felé tudnak fordulni. Tehát azok akik ebben az esetben, akik Freud azt mondta, meg a Maslow is, aki a nagyon híres pszichológus, aki azt mondja, hogy az embernek különböző szükséglet szintjei vannak, és hogyha az alapvető szükségleteink, mint az éhség, meg a szexuális igények, meg ezeket nem tudjuk kielégíteni, akkor gyakorlatilag állattá válunk, tehát visszacsúszunk erre, mindent odaadnánk egy falat kenyérért, vagy hát azért, hogy az ösztöneink kielégülhessenek. És Frankl arra jött rá, amit hát egyébként tudunk, és hát mondjuk a kereszténységnek ez egy alapgondolata, hogy az ember képes feláldozni az alapvető szükségleteit, igényeit, a magasabb rendű igényeknek az oltárán, és ez tesz igazán boldoggá az embert, és ez tesz igazán egészségessé az embert. Érdemes tényleg az ő könyveit olvasni, ő utána aztán végig ezzel a kérdéskörrel foglalkozott, és erről írtam, az existencia analízis, az a módszer, amit ő kifejlesztett ennek alapján, de igazán a nagy fordulat az volt, hogy elfogadtatta az orvostudományban azt, hogy a magasabb rendű szükségletek, főleg a transzcendens igények, azok az embernek alapvető igényei, méghozzá olyan igények, amelyek megőrzik az embert a legnehezebb körülmények között is. És egyébként hát erre nagyon sok példát, hát sajnos nem igazán ismerjük ezeket a példákat, de egyébként szívesen odaadom azokat a filmeket, most éppen tegnap este is a elhallgatott történelmi sorozatot vetik ki folyamatosan minden hónapban, ahol Bodó Mihályról mutattunk be filmet, aki egy jezuita volt, és 18 évig volt börtönben, és abból aztán 6 évig magánzárkában, ahol az ablakon nem volt üveg, és befújt a, nem tudom, 20 fokos hideg szél, és mindezt úgy érte túl, hogy egy teljesen észreménységű ember tudott maradni, és utána aztán bezárták a gyilkosok közé, azokat sorban megszélítette, és akkor kérte a börtönvezetőtől, hogy hadd maradjon itt, mert is olyan jól érzi magát, mert ennyi megtért bűnös sehol máshol nem talál. Úgyhogy erre gyorsan szabadon engedték, de hát már csak 18 év után. És utána is egy teljesen kiegyensúlyozott ember tudott maradni. Tehát ez egyébként nagyon fontos volna, és megkaptuk a televíziótól az engedélyt, hogy ezeket a filmeket oktatási célra vegyíthessük, úgyhogy szívesen adunk így belőle, vagy Lénárd a zenekárnak, vagy Kati Bettának a filmje. Tegnap este egyébként az ismeretlen Vincenti című filmet vegyíthettük, nagyon sokan voltak ott is. Na tehát valójában tényleg az igazi boldogság, egyébként az igazi, a valódi boldogság azt teszik, hogy mi mindenről tud az ember lemondani úgy, hogy közben boldog tud maradni. Tehát igazából, ha valaki, és erre adnak példát ezek a hősök meg a szentek, hogy az ember szinte mindenről le tud mondani, és még mindig kiegyensúlyozott és boldog tud lenni, ez egy nagyon nehéz, ez az életszentségnek az igazi mértéke, azt hiszem, de hát vannak ilyen példák, és az a megdöbbentő, hogy ez az igazi boldogság, ezek az igazán boldog emberek, miközben a fogyasztói világot elfogadó emberek egyáltalán nem boldogok. Tehát aki folyton azt hiszi, hogy még többet, még jobbat kell találnia, és ezt a vizsgálatok egyértelműen bizonyítják, azok valójában egyáltalán nem lesznek ettől boldogok. Tehát az, amit a modern társadalom boldogság ideálként tűz a fiatalok elé, sajnos nagyon sok fiatal ezt el is fogadja, mert azt hiszi, hogy tényleg ez a beleveti magát ebbe a harcba, ebbe a tülekedésbe, akkor ha kicsit előbbre jut, attól lesz boldog, és attól lesz értékesebb ember. És ez éppen, hogy nagyon is kártékony számára, sőt, tulajdonképpen úgy néz ki, hogy ebben a férfiak nagyon komoly egészségromlásának a hátterében pont a leglényegesebb tényező ez az állandó, rivalizáló, versengő korszellem, ahol viszont az embernek farkas állapota alakul ki, ami hát megint nagyon ellentétes éppen azzal, ami a vallásosság lényegéhez tartozik. Most pár szót mondok arról, hogy tehát mi nagy országos reprezentatív felméréseket keresünk. Tehát én orvos vagyok eredetileg, aztán elvégeztem a pszichológiát, klinikusan pszichológus lettem, a világon másodikként vezettem be a pánikbetegség kognitív viselkedés terápiáját, és sokáig dolgoztam a klinikumban, a pszichoszomatikus ambulanciát jelentettem létre a pszichiátriai klinikán, és 93-ban megalapítottam a Magatartás Tudományi Intézetet az Orvos Egyetemen, amelyik orvosi szociológiát, kommunikációt, antropológiát, pszichológiát, etikát és pszichoszomatikus orvoslást oktat az orvosnak a hallgatóknak, és most 2 éve már tudományos igazgatóhelyettes vagyok, és egy akadémiai kutatócsoportom van a lelki egészség vizsgálatára. Na most mindezek mellett kezdettől, tulajdonképpen szinte a legkezdetektől, országos reprezentatív felméréseket szerveztünk, ebben nagyon lényeges az, hogy a férjem informatikus mérnök az egyik első számítógépközpont vezető volt Magyarországon, és ezt szeretünk volna együtt dolgozni, és ezt meg is oldottuk, úgyhogy még amikor majdnem ekkora kárnak voltak a számítógépközpontok, az a mai laptop, az így nézett ki, ott éjszaka ingyen gépidőt kaptunk, és ott tudtunk dolgozni és feldolgozni az adatainkat. 83-ban 6000 emberrel, 88-ban 21000 emberrel, 2002-ben és 95-ben és 2002-ben 12600 emberrel végeztünk nagy, nagyon részletes országos reprezentatív felmérést, ahol kb. 1 órát hosszú interjúban vettük föl az egészségi állapotra, pszichés állapotra, szociális helyzetre, életmódra vonatkozó kérdéseket, általában a védőnök mentek voltak a kérdező biztosok. És 2006-ban fejeztünk be követéses vizsgálatot, ahol 5000 embert kerestünk fel újra, akik hozzájárultak korábban, hogy újra megvizsgálhassuk őket. Ezekben a vizsgálatokban kezdetől nagyon szerettem volna betenni, hogy szerettük volna betenni. A férjem általános szociológusként lett aztán szabottam ez a kandidátusi járt, tehát együtt dolgoztunk, és szerettük volna betenni a vallásosságra vonatkozó kérdéseket. Ha viszont már a fiatalok el tudják ezt képzelni, hogy 88-ban még nem lehetett megkérdezni azt, a vallásosságra nem lehetett megkérdezni. Az egyetlen kérdés volt a kérdésünkben, melyik van egy úgynevezett megvizsgálási kérdőív, ahol az egyik kérdés úgy szól, hogy a kérdések arra vonatkoznak, hogy nehéz élethelyzetben mit szokott tenni, és az egyik kérdés úgy szól, hogy nehéz élethelyzetben imádkozom. És 88-ban még a legtöbben ezt a kérdést utasították, hisz a gyerekem válaszolok. Tehát 88-ban ki gondoljunk bele, hogy milyen légkör volt itt a Magyarországban, és mennyire tiltották a vallásosságot, és ennek a megnyilvánulásait, hogy egy tulajdonképpen idegen védőnőnek nem mertek az emberek arra válaszolni, hogy imádkoznak-e nehéz élethelyzetben. Hát a következő felmérésünk az már 95-ben volt, és akkor már betettük vallásosságra vonatkozó kérdéseket, ahol arra kérdeztünk rá, hogy vallásosság is amennyiben igen, pontosan nem mondom, hogy van, de a lényeg az, hogy rendszeresen egyházában gyakorolja vallását, ritkán egyházában, a maga módján vallásos, nem gyakorolja vallását és nem hívő. És ugyanezeket a kérdéseket azóta minden felmérésen föltettük, illetve azt is megkérdeztük, hogy mennyire fontos mindennapi életben, ítelében a vallás, az egyáltalán nem fontos tőle, minden cselekedettem ez befolyásolja, válaszik. Na és ezek után elemeztük azt, hogy a vallásosság hogyan függ össze az egészségi állapottal. Nekünk még nincs olyan hosszú követésre vizsgálatunk, hogy meg tudjuk állapítani, hogy a túlélés szempontjából mit jelent a vallásosság, mert ezek keresztmetszeti felmérések voltak, tehát ugyanazok az embereket most csak legutóbb követtük és kerestük fel újra. De az Egyesült Államokban, ahol ilyen vizsgálatokat végeztek, azt mutatták ki, hogy a rendszeresen egyházukban vallásgyakorlók 10 évvel élnek tovább, mint akik nem vallásosak. Tehát ennyire komoly védőfaktor a vallásosság. Most hát nem mondom ezek után azt, hogy előkérne írni receptre a vallásosságot, de sokkal komolyabb hatása van önmagában, mint mondjuk például annak, hogyha valaki nem dohányzik. Nem szólva arról, hogy egyébként a vallásos emberek között az egyik legfontosabb védőtényező, hogy sokkal kevésbé dohányoznak, illetve kevésbé isznak kóros mértékben. Tehát az önkárosító magatartás formák sokkal-sokkal ritkábbak a vallásos emberek között. Mert nyilván ezek ilyen pótmegoldások, pótbegyilkózási módok. Tehát mi a vizsgálatunkban azt tudtuk megnézni, hogyha az adatokat életkor, nem és iskolázottság szerint kontrolláljuk, akkor milyen tényezőkben különböznek egymástól a vallásos és nem vallásos emberek. Azért kellett összehez kontrollálni az adatokat, mert azért az idős emberek vallásosabbak, bár most szerencsére érdekes módon a 2006-os felmérésben már egy határozott javulás van a fiataloknál. Tehát van egy méghozzá magas végzettségű fiatal réteg, aki tudatosan vallásos, és ebben emelkedés van. A nők vallásosabbak, ahogy mondtam, mint a férfiak, úgy általában kivéve az idősebb korban, mikor betegek lesznek a férfiak, akkor sokan fordulnak a vallásossághoz. Tehát a férfiaknál van egy ilyen hatás, hogyha amikor már betegek, akkor sokan rájönnek, hogy azért mégiscsak fontos lenne a vallás. És az életkor szerint is, és az iskolázottság szerint is, érdekes módon az iskolázottság szerint a legkevésbé vallásosak a középső rétegek, az ilyen szakmunkás rétegek körülbelül, és megint ott is van egy magasabb ilyen népi vallásosság, és ugyanakkor a diplomások között is magasabb a vallásosak aránya. Egyébként összességében, tehát 13% a 18 év feletti népességnek mondta azt, hogy rendszeresen egy házában gyakorol vallást, 17% mondta azt, hogy ritkán egy házában, tehát ez összességében 30% a teljes népességnek. Körülbelül 30%, aki nem vallásos, vagy nem gyakorolja a vallását, és a közülső réteg pedig, aki a maga módján vallásos. Tehát azt mondja, hogy ő maga módján vallásos, de nem tartozik valamelyik felekezethez. Na most nagyon érdekes volt, hogy mi azt hittük, hogy lesz egy ilyen folyamatos összefüggés a nem vallásosaktól a vallásosakig sokféle szempontból, és nem ezt találtuk, hanem minden egészségi mutatóban, tényleg egész nyilvános, én hoztam most pendrive-ot, egy előadás anyagot, ahol ezt bemutathattam volna, csak valahogy úgy éreztem, hogy egy templomban ez nem lenne annyira jó, de szívesen itt hagyom, hogy átküldöm e-mailen, hogyha szeretnék, és föl lehet tenni valami honlapra, mert már egész unalmasan minden mutatóban, minden egészségi mutatóban, ha kontrolláltuk az adatokat ezek szerint a tényezők szerint, akkor kevésbé betegek a vallásos emberek. Tehát az azonos korú vallásos emberek kevésbé, és azonos korú, azonos végzettségű, azonos nemű vallásos emberek kevésbé betegek, mint azok, akik nem vallásosak. Tehát ez a testi egészségre is vonatkozik, és sokat beszéltek arról egy időben, hogy divat volt, hogy a vallásos emberek szorongóbbak, depressziósabbak, abszolút nem igaz, kevésbé szorongó, kevésbé depressziósak, sokkal kevésbé ellenségesek, sokkal inkább együttműködők, aminek szintén nagyon örültem, mert mondjuk az ember vallási környezetben is tapasztal ellenségességet, de úgy néz ki, hogy ez ahhoz, ami a világban általában van Magyarországon, ahhoz képest azért sokkal jobb helyzetet mutat. Viszont minden egészségmutató tekintetében a maguk módján vallásosak rosszabb helyzetben vannak. Tehát érdekes módon, hogy ez egyébként egy növekvő csoport, és fiatalok között sokan vannak, és ott nő ez a csoport, aki nem akar valamilyen közösséghez, egyházi közösséghez tartozni, hanem a maga módján azért vallásos. És ők betegebbek, testileg is betegebbek, és lelkileg szorongóbbak, depressziósabbak, ugyanakkor kevésbé ellenségesek, mint együttműködőben, tehát vannak dolgok, amikben jobbak a mutatóik, mint a nem vallásos embereknek. Tehát ez azt jelenti, hogy valószínűleg a vallási közösséghez tartozás, tehát pontosan az, hogy így összeérnek emberek, hogy különböző, hogy valamennyire mindenképpen azért a vasárnapi szentmise is egy közösséget jelent. Ezek nagyon fontos megtartó erők. A rítusok, az ünnepek, az, hogy ugyanazt azt a ritmus, életritmust éljük meg, ez úgy néz ki, hogy egy nagyon-nagyon komoly védőfaktor. Aminek nagyon örültem, hogy a vallásos emberek Magyarországon toleránsabbak, mert a vallási intolerancia az egy borzasztó dolog, és sok országban azért ezzel lehet találkozni. Lehet, hogy nekünk éppen az üldözés miatt és az ökumenizmus megerősödése miatt Magyarországon toleránsabbak a vallásos emberek. Egyébként hadd mondjam, tehát állandóan azt halljuk, hogy mi egy rasszista nép vagyunk. A magyarok 89%-a kifejezetten toleráns. Tehát azt mondja, hogy elfogadom az embereket akkor is, hogyha nagyon különböznek tőlem, és ez a vallásos emberekhez még magasabb arány. Tehát nagyon kicsi, ez egy nagyon jó, nem tudom részé a sajnoságban, egy nagyon jó arány. Van persze egy kis réteg a társadalomnak, akire ez nem jellemző, de a túlnyomó többségre, és különösen mondom, a vallásos emberekre ez jellemző. Na tehát... Tehát a vallásosság és a vallási csoporthoz tartozás úgy néz ki, hogy Magyarországon is egy nagyon komoly védőfaktor. A vallás fontosságával kapcsolatban nem ennyire egyértelmű a helyzet, talán éppen azért, mert a maguk módján vallásosok között is vannak olyanok, akik azt mondják, hogy számukra fontos, nagyon fontos a vallás, és ugyanakkor nem tartoznak közösséghez, és ezek között az emberek között a lelki zavarok gyakoribbak, tehát akiknek nagyon fontos a vallás, azok között a depresszió, szorongás bizonyos csoportokban gyakori. Tehát megint is ez a kettőség látszik, ami a maguk módján vallásosakra jellemző. No, tehát összességében azt mondhatjuk, hogy ma Magyarországon azért a társadalomnak körülbelül egyharmada az, aki vallásosnak tartja magát. Ahogy mondtam, a férfiak esetében van ez a furcsa paradox jelenség, hogy amikor sok férfi, akkor válik vallásossá, amikor már beteg, ezt vizsgáltuk is, tehát amikor már infarktust kap, amikor már egy onkológiai betegsége kialakult, akkor jön rá arra, hogy valami más is fontos az életében. És akkor fordul a valláshoz, ami egyébként nagyon fontos, tehát végeredményben ennek is nagyon-nagyon komoly jelentősége van. Na most mindez tehát hogy függ össze a mai magyar egészségi állapottal? Még van egy nagyon fontos összetevő, ami én szerintem a vallásosság lényegéhez tartozik, de kiderült, hogy nem minden vallásos emberre jellemző. Éppen átadnak a férjemnek a ragaszkodott hozzá, hogy vegyük be az élet értelme kérdőjévet is már a 2002-es nagy felmérésünkbe. Ez olyan kérdésekből áll, hogy az életem egy nagyobb terv részre, hogy vannak céljaim, most pontosan nem emlékszem a kérdések, hogy fogalmazódnak meg tudok bocsájtani magamnak és másoknak, elfogadom magam. És kiderült, hogy azok, akik hisznek abban, hogy az életüknek van célja és értelme, az egy nagyon-nagyon komoly védőtényező, és szorosan összefügg a vallásossággal. És azok, akik nem vallásosak, de hisznek az élet értelmében, azok is viszonylag védettebbek. Tehát ez egy valahogy a mélyén ott van a vallásosságnak. Elég szomorú, hogy vannak vallásos emberek, akik viszont nem hisznek az élet értelmében, és ők viszonylag kevésbé védettek egészségi szempontból, lehet és lelki egészség szempontjából is. És egyébként ez a mutató a boldogságnak is a legfontosabb háttértényezője. Tehát egyébként a vallásos emberek boldogabbak is, tehát egyértelműen vagyis kimutatható volt a vizsgálatainkból. Tehát ez a mutató viszont nagyon komoly szerepet játszik ennek a hiánya. Tehát azok, akik nem hisznek az élet értelmében a férfiak esetében ez háromszor magasabb halálozás jelentett a 69 éves kor előtt, akkor is, ha az adatokat kontrolláltuk, az életkor iskolázottság és az ismert rizikófaktorok, tehát dohányzás, alkoholfogyasztás, alkoholfogyasztás is. Ez érdekes, hogy a férfiak számára ezek a mutatók, az, hogy úgy érzik, hogy az életüknek nincs célja és értelme, az életük nem egy nagyobb terv része. Ez a férfiakat még jobban megviseli valahogy, mint a nőket, tehát a férfiak számára ez komoly rizikófaktor. És a férfiak számára nagyon komoly veszélyeztető faktor, amire most nincs időm, mert teljesen külön előadás lenne, amiről nagyon sokat beszélünk, meg írunk, hogy hihetetlen magas ma Magyarországon az úgynevezett anómiás állapot, értékvesztett állapot, amelyik egyébként a vallásosság ellentéte, mert hiszen a vallásosság lényege az, hogy van egy közös értékrendünk. Az anómiás gyökértelen állapot azt jelenti, hogy nincsenek közös célok, nincsenek közös értékek a társadalomban, egy ember-embernek farkasa állapotba élünk, és ez most a nagyon, nagyon nőtt ennek az értéke az utóbbi évtizedekben, még Andor Karuda a professzor vizsgálta, és aztán mi ezt folyamatosan bevesszük a felméréseinkbe. Illetve egy másik olyan tényező, ami egyébként a kereszténység lényegéhez tartozik, a társadalmi tőke, a bizalom, bizalmi bizalom. Mert az, hogy én hogy merek bízni a másikban, hogy kölcsönösen segítünk egymásnak, hogy vannak civil szervezeteink, ezt nevezzük társadalmi tőkének, és ez is hihetetlenül erodálódott az utóbbi időben, és ezek a mutatók valahogy a férfiak számára sokkal, tehát kimutathatóan nagyon súlyos veszélyeztető faktorok. A nők inkább élnek egy szűkebb körben a család, a barátok körében, tehát valahogy az általános társadalmi, legalábbis a művizsgálatok, a követési vizsgálatok nem tudta kimutatni, hogy az a nők idő előtti halálozásában komoly tényezőt jelent. A nők számára, hogyha úgy érzik, hogy minden kapcsolat, tehát mind egyetlen jó kapcsolatuk sem, az egy kétszeres halálozási veszélyt jelent megint, ha minden egyéb tényező szerint kontrolláltuk az adatokat. Na, tehát a vallásossággal összefüggő értékrend hiány, a bizalom hiány, a szeretet hiány, ami sajnos Magyarországon nagyon-nagyon súlyos helyzetet mutat meg, és én ezzel tudom csak magyarázni, hogy miért lehet rosszabb az egészségi állapotunk, mint a szomszédainknak. Tehát, hogy az megint visszatérve, amit az elején mondtam, mert ezt foglalkoztat kezdetől, hogy miért vagyunk mi rosszabb helyzetben, azért van még sok egyéb tényező, de hát egy órában nem lehet ennél többet elmondani, de hogy a forradalom az egy csodálatos élménye volt az összetartozásnak, a kohéziónak, a bizalomnak, tényleg lehet, hogy innen is voltam, akkor a Patrón Hungáriában jártam, és ott a közelünkben zajlottak a harcok, és mert emlékszem arra a felemelő és csodálatos élményre, amit szerintem akkor mindenki átélt. És ezek után a hatalom mindenáron ezt a fajta összetartozás élményt, bizalmat akarta összetörni, és ehelyett csugalta ezt a valamennyire vidám barak fogyasztói világot. Mi és a nemzeti érzést próbálták mindenáron itt a közösségi érzést alásni és tudatalattiba folytani, miközben a szomszédainknál azért a kommunista kormányok is nemzeti kormányok voltak. És ez egy szörnyű dolog, az a fajta nacionalizmus, ami Szlovákiában vagy Romániában van, és nyilván nem erre, az egy borzasztó dolog lenne. Magyarország egyébként mindig befogadó ország volt. Tényleg Szent István óta tudjuk a Szent Imrének írt intermeiből, hogy a sok nemzetiségi országgal gazdag. De a befogadó nemzeti érzés, azonosságtudat az, ami egy országban egészen alapvető volna, és ezt próbálták összetörni, és mindemellett folyamatosan próbálták megtörni a vallásosságot. Éppen hallottam most, tehát Lengyelországban például azért sohasem volt ilyen kemény vallásüldözés. Nálunk még éppen említettem a nagybátyámat, Leigand Józsefet, akik aztán 62-ben tiltották el a papi működéstől. Ott voltam az utolsó szemüszéjén akkor, amikor a boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mondta el az utolsó szembeszédében, és nem tudom hány évig, viszont nem emlékszem rá, papként nem működhetett. Aztán utána egy csodálatos közösség gyűlt össze körülötte, de tehát még a 60-as években, és utána is a vallásüldözés nagyon kemény volt Magyarországon, és hát ennek a következményeit látjuk. Tehát, hogy mit lehetne tenni a változtatáshoz, valóban ezek a közösségek, mint ez a közösség is, ez a legeslegfontosabb. És hát az a volt az, hogy azt látja az ember, hogy a fiatalok nem kapnak meg szinte semmit, nagyon sokat. Tehát nagyon szerencsések vagyunk, akik otthonról, a családból megkapjuk, nagyon sok mindent, megkapjuk az értékrendet. Rengeteg fiatal, ezt nem tudja, egyszerűen teljesen falsz elképzeléseik vannak arról, hogy mit jelent a vallásosság. De ezért nagyon biztató ez, amit mondtam, hogy az Orvos Egyetemen 189-ben jelentkeztek a Csókai Andrásnak az előadására, mert ez azt jelenti, hogy a fiatalok között, nyilván ezek között rengeteg olyan van, aki nem vallásos családból származik, de érdekli őket, szeretnének valamit, és hát reméljük, hogy ilyen irányban lesz majd változás. Köszönöm szépen a figyelmet! Most
arra kell sérni, hogy továbbnak, és utána közben jönnek is, ahogy gondolod.
No, tehát megint egy kicsit előadást kellene hozzá, hogy kifejtsem, hogy miért, van, miért fontos ez. Tehát valójában mitől halnak meg idő előtt a magyar férfiak, és ebben teljesen egyértelműen a tartós stresszhelyzeteknek van meghatározó szerepe. Tudjuk, hogy Feje Jánosra nagyon büszkék lehetünk, mert hogy honfitársunk volt, és ő, az ő laboratóriumában minden egyes állat belepusztult a tartós stressz helyzetbe. Tehát a kihívásokra szükségük van, sőt, nagyon nagy szükség van a fejlődéshez, de hogyha tartósan megoldhatatlannak érzi a helyzetét valaki, akkor ebbe az megáll a szíve, befele mind az immunrendszeretünkre meg mindenféle következménye lehet. De most, ha egy ember úgy érzi, hogy az életének nincs célja és értelme, nincs hová tartania, nincs miért tegyen bármit is, akkor ez tulajdonképpen egy állandó stressz helyzetet jelent. És hogyha úgy érzi, hogy az élet az egy valami, ő maga nincs összhangban saját magával, másokkal, ez is beletartozik, az is mindenképpen egy állandó stressz helyzetet jelent. Tehát ebből a szempontból, hogyha valaki úgy érzi, hogy az élete tart valahova, ez tulajdonképpen a boldogságnak egyébként a lényege. És ezért van a boldogsággal ez a legszorosabb kapcsolatban, hogy a boldogság az nem egy állapot, hanem az azt jelenti, hogy állandóan törekszünk valamire, vannak céljaink az életben, és tényleg egyébként a fiataloknál ez a legnagyobb tragédia, ez a fajta céltalanság vagy unalom. Azt is vizsgáltuk egyébként, hogy a fiataloknál gyilkos az unalom. És ez összefügg azzal, hogy a gyerekeinket nem engedjük és nem tanítjuk meg játszani. Úgyhogy itt is gondolom az ilyen hittankörökben nagyon sokat játszanak a gyerekek, mert a játék képességére nagyon nagy szükségünk van. Azzal tanul meg az ember végül is az alapja annak, hogy valaki kutató, vagy művész, vagy jó háziasszony, vagy jó édesanyja tudjon lenni, hogy játékként fogja föl az életet. A Gratián Endrét biztos, hogy sokan nem ismerik, vagy hallották a nevét, ő az akadémiai székfoglalóját a játék fontosságáról írta, és ez azt jelenti, hogy ez megfelel annak, amit Csíkszentmihályi Mihály pedig flow állapotnak nevezett, biztos ismerik, ugye a flow-t, ez az áramlat, az ihletettség állapota. Tehát, hogyha valakinek van célja és értelme az életben, akkor bármit, amit csinál, ha mosogat, ha főz, ha takarít, vagy kutat, ez mind flow állapotban, ihletett állapotban tudja csinálni és örömmel. Ezt Csíkszentmihályi ki is mutatta. Nekem kicsit nehéz elképzelni, hogy valaki mosogatni is tud flow állapotban, de vannak, akik számára ez egy flow állapotot jelent. És ha ezt megtanulja valaki, akkor az élete egy állandó fejlődésé. Hát most itt rengeteg kérdés van, úgyhogy megpróbálok. No, az első kérdés, hát ez egy kedvenc kérdésem, hogyan mentjük meg a férfiakat anyaként, feleségként, kollégaként. El is indítottunk egy férfiakat mozgalmat, talán hallottak is róla. Egyelőre még nincs sok eredménye Magyarországon, mert sajnos nem javultak sokat a mutatók, de biztos van, ahol javulnak. No, tehát feleségként, anyaként a leginkább úgy, hogy a nők a legkomolyabb védőfaktorok és legkomolyabb veszélyeztető faktorok a férfiak számára. Ha egy nő elégedetlen az anyagi helyzetével a családnak, azzal a férfiakat hihetetlenül veszélyezteti. Tehát ha rájuk a férjünknek, vagy az édesapádnak a filét azzal, hogy a szomszédnak bezzeget sikerült, ők valahová elutaztak. A férfiak ezt úgy élik meg, hogy az önértékelésük sérül, és ez egy nagyon komoly megforrás, és nem csak, hogy lapban tudtuk publikálni, hogy a nők ilyen szempontból nagyon komoly veszélyeztetőfaktor is lehetnek a férfiak számára, de ugyanakkor viszont, ha elégedettek vagyunk az anyagi helyzettel, és nem ezt tartjuk fontosnak, hanem azt, hogy jó legyen otthon a légkör, hogy együtt tudjunk lenni, hogy örüljünk az apró örömeinek, az élet apró örömeinek, ezzel tulajdonképpen a férfiak számára nagyon sok. Tudjuk ellensúlyozni ezt a fajta nyomást, még a magyar társadalom nagyon maszkulin, ezt minden vizsgálat kimutatja, hogy a férfi és a női szerepek nagyon különböznek, és a férfiak azt várja el a társadalom, hogy ő eredményes legyen, külső sikereket érjen el, és hogyha ez nem sikerül neki, vagy ebben úgy érzi, hogy veszélyben van, mert bizonytalan a munkahelye, és hogyha ebben a párja, a felesége, lánygyereke, vagy akár az édesanyja nem segít ilyen helyzetben, akkor ezzel nagyon komolyan állt neki, de ugyanakkor nagyon komolyan védheti. Tehát igazából egy embernek önértékelésre van szüksége. És az önértékelésben egyébként, hát egy nagyon izgalmas dolog, hogy mi a magyarázata, hogy mondjuk a holland társadalom és a magyar ugyanolyan mértékben individualista, ez megint az egyik kedvenc téma, ami nagyon izgalmas téma, az utolsó felmérésünkből került ki. És mégis miért van az, hogy a hollandok egy abszolút élhető jó társadalom, és a magyar társadalom meg itt az individualizmus egymás ellen fordul, és egymást marjuk, és egymás életét tesszük tönkre sokszor a családon belül, munkahelyen belül is. És pont az a nagy különbség, hogy a hollandok számára a közös értékek, a közös, a nemzeti azonosság, az, hogy a hollandok, ezek nagyon-nagyon fontosak. És emiatt van egy olyan biztos háttér, amiben viszont az individualizmusnak az előnyei, ami azt jelenti, hogy rengeteg ötlete van az embereknek, kreatívak, ezek meg tudnak nyilvánulni. És tulajdonképpen ez kellene. Tehát például, ha olyan ötlete van egy férjnek, vagy egy kollégának, hogy ugyan most nehéz helyzete is lehet, hogy elveszi az állását, de mindig szeretett, nem tudom, fúrni, faragni, butot javítani, tornyot építeni, tudja mit, tehát a férfiaknak annyi ötlete van, akkor ezt kell biztatni, és azt mondani, hogy ez a fontos. És valahogy majd csak sikerül a többi problémát is megoldani. Még egy dologban nagyon sokat segíthetnénk, hogy a férfiak számára kiderült, hogy a gyerek nagyon-nagyon lényeges, még fontosabb egészségvédő tényező, mint a nő számára. Ez egész megdöbbentő, és a világon mi jöttük be először, hogy tehát a 40-69 éves korosztályban azok a férfiak, akiknek 2002-ben volt gyerek és számíthattak rá, négyszer nagyobb valószínűséggel élik meg a 69 éves korosztályt. Tehát a férfiak számára, és akkor megint, ha az adatokat mind kontrolláljuk, zuhányzás, korosztályfogyasztás, elhúzás, iskolázottság, életkor szerint. Tehát a gyerek egy férfi számára rendkívül fontos egészségvédő tényező. És ezt valahogy igazából nem tudatosítjuk, pedig egyébként ez az állatvilágból van erre egy nagyon jó példa, hogy az ember szabású majmoknál azok a majmok, amelyek a kölykeikkel játszanak, azok sokkal tovább élnek, mint azok, amelyek folyton a dominancia harcban vesznek részt, a ilyen folyton harc hasonló majmoknak ugyanolyan infarktusuk lesz, és ugyanolyan betegek lesznek a koronáriái, mint az ember férfiaknak. Ha viszont a kölykeikkel játszanak, akkor sokkal tovább élnek, ezt jól leírták az etológiában. Tehát ugyanígy például, ha be tudjuk vonni a férfiakat abba, hogy találjanak örömet az otthoni tevékenységben, amit szívesen csinálnak, hogy foglalkozzanak az unokákkal, hihetetlen sokat tudunk ezzel segíteni, vagy a gyerekekkel. Tehát, hogy a férfiak értékrendjébe is behozni azt, ami a nők értékrendjében nagyon lényeges, és ami minket megvéd, hogy mi nekünk nem csak azt számít, hogy a külvilágban mit érünk el, hanem ugyanolyan fontos, hogy gondolkodunk a vasárnapi ebédről, vagy egy vendégségről, vagy millió ilyen tényezőről. Na tehát ennyi, amit így, hát még sok szempont lenne, de ha ezt sok kérdést végül nézem, akkor nem tudom, hogy soha mikor lesz vége. Igen, csak nekem holnap nagyon nehéz napom lesz megint. De, tehát gyakorlati szempontból kérdezem, mit tesz az, aki a hitéletét úgy éli, hogy az egészségre jó hatással legyen? Mit kell tennem nap, mint nap, hogy ez az egészségemre jó hatással legyen? Tehát mit kell tenni ahhoz, hogy a hit az valóban egészségvédő legyen? Hát minél távolabb vagyunk attól, hogy a magunk módján vagyunk vallásosak, annál jobb. Tehát az nagyon lényeges, hogy próbáljuk meg a közösségét megélni a vallásosságnak. Tehát persze nagyon fontos és nagyon jó az, hogyha valaki a saját hitéletét éli, és a saját, mondjuk vannak elnézést, igen. De amennyiben lehet, hogy kicsélnál úgy láttam, hogy erre megvan a háttér, próbáljuk közösségben élni a vallásosságot, és próbáljuk feloldódni. Egyébként a magyar társadalomnak pont azért, mert ez egy nagyon érdekes dolog, és nincs igazán magyarázat rá, hogy miért ennyire individualista a magyar társadalom. Tehát ha viszont mi is vizsgáltuk, de ezt már láttak is a Hofstede-féle diverziókat, és abból azt derült ki, hogy Amerika, Anglia, Ausztrália, Hollandia után mi vagyunk a legindividualistább ország. Az összes szomszédunk, a csehek, lengyelek, szlovákok, németek, mind kollektivisták. Tehát ők mind olyanok, akik tudnak egyszerre lépni, jól lehet őket szervezni, de teljesen más típusú társadalom. Szerintem azért lehet, mert nincs rá igazán magyarázat, mert nagyon sok színű a magyar társadalom. Tehát tényleg észak-dél-kelet-nyugat találkozik a génjeinkben. Ha most itt megkérdeznénk, hogy kinek hányféle őse van, akkor szerintem borzasztó sok mindent találnánk, és ez egy hihetetlen gazdagságot jelent. A családjainknak a nagyon sokfélesége, de sok minden egyéb is történelem is hozzájárulhatott ehhez. Most az individualista társadalomban a vallásosságot és az emberek egy kicsit nehezen érik meg közösségi módon. Tehát viszont ha elkezdik, akkor nagyon kreatív módon tudják megvalósítani, főleg ha van egy kreatív klímának, egy kreatív olyan közösség, ahol van lehetőség. Úgyhogy én azt hiszem, hogy aki úgy érzi, hogy itt száraz vagy üres a hitélete, próbálja ezt a közösségiséget valahogy erősíteni, abban örömet találni, megtalálni benne azt, hogy mi az, ami igazán öröm, mások felé fordulni, segíteni másoknak egyébként, hát az egy nagyon-nagyon komoly védőfaktor, hogyha úgy érezzük, hogy másoknak szüksége van rá, és tudunk segíteni nekik. Erre a hit kérdésére is összefügg, inkább a nemzet szempontjából merül fel gyakran a kérdés, miért van Magyarországon sok öngyilkosság több, mint máshol? Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert a magyar öngyilkossági arányok kétszer voltak a legmagasabbak a világon, most már nem azok. Most már a Baltikumban magasabbak, és Oroszországban is az öngyilkossági arányok. Érdekes módon az első világháború elvesztése után Ausztriában volt a világon a legmagasabb az öngyilkosság aránya, és Trianon után emelkedett Magyarországon a legmagasabb, tehát akkor nyilvános volt a legmagasabb. És másodszor pedig az a forradalom elvesztése után, tehát a 60-as években, akkor 45%-on elég remelkedett, hogy ez a legmagasabb, amit mértek, tehát sehol ilyen magas öngyilkossági arány nem volt. És ez viszont érdekes módon a rendszerváltozáskor csökkent. Tehát 90 óta elindult ez egy olyan folyamat, ami pozitív, és 2001-ben lépte át először a 30%-et az gyilkos ember, amit fölüldöltem lefelé, és ez is magas, ez is nagyon magas arány, de bár mondom, vannak, a Baltikumban, meg néhány helyen nálunk is magasabb arányok. Tehát nem mondhatjuk azt egyébként semmiképp se, hogy öngyilkos nép a magyar, azt lehet mondani, hogy impulzív, az öngyilkosság nagyon összefügg az impulzivitással, tehát azt, hogy az emberek nagyon az öngyilkosság elkövetéséhez, ahogy egy nagyon erős olyan fajta lelki állapot van, amikor mindent fölad az ember. Tulajdonképpen van benne egy kicsit olyan is, hogy hát ha már semmi nem sikerül, akkor ez sikerülni fog, eldobnom az életemet. Érdekes, hogy sehol máshol nem nevezik sikeres öngyilkosságnak a végzetes öngyilkosságot. Én az érzést folyamatosan harcolok ellen, mert aztán el is értem, hogy nem szokták sikeres öngyilkosságnak nevezni, mert hogy ez azt fejezi ki, hogy valakinek semmi más nem sikerült, akkor ez még legalább sikerült, hogy megölje magát. Ez bizonyos körül vidékeken nagyon gyakori, mondjuk az Alföldön, a magányos idős emberek úgy értik, hogy már nincs tovább, akkor valahogy el is fogadja a társadalom, hogy véget vetnek az életüknek. Most a válságnak van egy olyan hatása, hogy a krízis hívások nagyon megnőttek, és nagyon félő, hogy nehogy romoljon ez a helyzet, és mindent meg kellene tennünk ellene, és gyakorlatilag semmit nem tesznek. Hát ugye ez, hogy a Lipótot bezártak, de azon kívül mindenféle olyan fajta ambulanciát, amelyik ilyenkor a krízisben lévőknek segíthetne, azt megszüntetik, a lelki elkeserés telefonszolgálatoknak gyakorlatilag nincsen támogatása, hihetetlen önfeláldozással csinálják a végzik a munkáikat, mert ez nagyon komoly szerepe van. Egyébként komoly szerepe van annak, hogy ahogy elérhetőek ezek a vonalak, a Ramiában is azt mutatták, hogy amikor a krízis telefon, tehát mikor valaki úgy érzi, hogy semmilyen segítséget, és nem is tud, mert itt az a baj, hogy nincs embereken, nincs akihez forduljon, akkor ha van egy olyan szám, amit fölhívhat, és ahol szakemberek segítenek neki, az nagyon sokat segít. És ilyen szempontból mondjuk azt, hogy ma azért már telefonja, gyakorlatilag mindenkinek van, ez egy komoly szempont vált. A lelki egészséget milyen módon lehet még fejleszteni? Módszereket kérünk. Hát a legfontosabb módszer a stresszel való megbírkozási készségeinknek a fejlesztése. Mi egyébként el is indítottunk, ha valakit érdekel, a www.seje.hu honlapon van fönt az a programot, ezt 60 munkahelyen indítottuk el az országban, hogy ugyanazokkal a helyzetekkel jobban tud megbírkozni az, aki megtanulja a stresszkezelési módszereket. Tehát például az, hogy hogyan kommunikáljon egy nehéz helyzetben, hogy ne legyen agresszív, de ne is legyen önelelvető, hogy a legfontosabb tényező szinte az, hogy az ember át tudja magát hangolni, tehát amiről itt már többet beszéltem, hogy ugyanazt a helyzetet másképp tudjuk látni. Hát itt ebben a vallásos helyzetben nagyon sokat segít, hogy jó, hiszen elérkeztük ezt a problémát, és akkor kevésbé kívülünk, nehezen éljük meg, mint hogyha folyton azon rágódunk, hogy egyébként a rágódásra induló gondolatokon, az egy nagyon-nagyon veszélyes állapot. Erre vannak kidolgozott módszerek, hogy hogyan lehet megtanulni a stresszkezelést. Szerintem egyébként ez akár egyházi iskolákban már kéne tanítani, tehát általános iskolában, gimnáziumban a stresszkezelési módszereket, mert régen természetesen megtanulta egy falu közösségében egy gyerek, hogy mit várnak el tőle, hogy kell viselkedni. Ott volt a gyerekek között, ott volt a nagy család, egy csomó mindent látott. Ma egy csonka családban fölnövő egyke gyerek, amiből hát sajnos rengeteg van, honnan tanulná meg, hogy kell mások között viselkedni. Az iskolában ott egy ilyen nagy egyensúlyban van benne, és igazából nem, bár ott azért sokat tanulhatnak, de nem mindig sikerül. Tehát kellene tudatosan, és amit így szexuális felvilágosítás címen tanítanak, a helyes családi életre nevelést és valódi kapcsolatra nevelést, tehát hogy, lehet a kapcsolatainkat fenntartani, kéne tanítani, mert hogy azt látjuk, mi az intézetünkben sokan foglalkoznak családterápiával, én magam nem, de hogy a fiataloknak ma nem kényszerítik őket össze, azzal mennek be a kapcsolatokba, hogy ez jól fog sikerülni, és utána sorba ugyanazokba a csapdákba esnek bele, és mennek tönkre a kapcsolatok, és hát ez aztán egy nagyon súlyos stresszforrás. Tehát ha még valaki, ennek egyik mondja, itt vannak, és ugyanakkor az erről már nem beszéltem, de hogy mennyire fontos hát azt már mondtam, hogy a gyerekkel való jó kapcsolat, de a házasság ötszörös védettséget jelent a jó házasság. Tehát akinek 2002-ben volt felesége és jó házasságban élt, az ötször nagyobb valószínűséggel élte meg a 69. évét, akkor is megint a mindent egyéb szantoszerint kontrolláltuk az adatokat, és ebből háromszoros magának a jó házasságnak a védő szerepe, és az, aki jó házasságban él, az kevésbé dohányzik, kevésbé iszik, és emiatt is védettebb. És egy szempontból vannak viszont veszélyben a jó házasságban élő fajunk ilyet. Jó házasságban élő férfiak. Elhízen. Igen. Elhízen. Nyilván a jó konyha, meg van ez a régi magyar mondás, hogyha meg azt kell tartani férjedet, ne tesz a bestiát. Hát ez úgy néz ki, hogy ez működik. Egyébként hadd mondjam, hogy kik a leghosszabban élő emberek, és az ilyen hosszú életet vizsgáló nemzetközi vizsgálatok szerint a szerzeteket is papok. Tehát valami módon azért a papi életforma az egy másfajta kapcsolatot jelent, és a papok között vannak igazán, igazán idős, és a pártán között is. Tehát azért az is egy nagyon fontos kapcsolatban élést jelent. Hát igen, ha igazán sokáig akarnak élni, akkor. Lehet hallani arról bizonyos médiában, hogy Magyarország lakosságának egészségügyi tönkretétele valamilyen csoport érdeke. Cél a magyar sor visszaszorítani a kérdés, hogy mennyire igaz, vagy csupán összeesküvés elmélet. Hát ez egy nagyon bonyolult kérdés, mert sajnos azok a modern világnak a meghatározó gazdasági ereje mindent megtesz azért, hogy jó fogyasztókat gyártson. És ezt nem lehet azt mondani, hogy gonoszak. Tehát amikor egy áruházlás, vagy amikor egy multik fölveszi a legjobb pszichológusokat, hogy olyan reklámokat készítenek, amivel a szemetet is el tudják adni. Itt a pszichológus maga prostituálódik, és szerintem borzasztó, mert tényleg nagyon jó módszerekkel tudják az embereket befölövni. De a multira nem lehet azt mondani, hogy gonosz, mert hát ő így működik, hogy neki a legjobb fogyasztó, a magányosan szorongó, kiszolgáltatott társadalmi ember, aki folyamatosan bámulja a televíziót, bámulja a reklámokat, és rohan rögtön, hogyha valami újabb jó hírt hall, vagy örömhírt, hogy mi az, amit ő boldog lehet. És persze ettől nem lesz boldog, és megint megy a következő után. Sajnos így működik ez a modern világ. Én abban bízom, hogy a gazdasági válság azért rávilágít arra, hogy a pénztőkében és ebben a világban nem lehet bízni, és ehelyett föl kéne fedeznünk, hogy a úgymond társadalmi tőke, tehát a bizalom, a kölcsönösség, a civil szervezetek azok, amik igazán megvédhetik az embert, és ez mindenhol ott van, mindenhol meg tudjuk a szeretetet, a bizalmat, a kölcsönösséget, azt tudjuk adni egymásnak, és hát erre a legjobb példa megint akár 56, akár a német bombázások idején Angliában az ott élő, tehát a Londonban élő embereknek 2 évvel nőtt a várható élettartama. Soha ilyen egyetlen évben sem volt ekkora javulás, pedig borzasztó nehéz körülmények között voltak, de együtt voltak, és összetartóznak érezték magukat. És vizsgálják azóta is a mindig egészségügyi szakemberek, hogy ez miért van. Tehát talán a világ ráébred arra, hogy meg kell változtatni ezt a fajta úgynevezett fejlődés, ami nem az ember érdekét szolgálja, hanem teljesen nem érdekűvé vált. Egyébként október közepén meghívtak a svéd parlamentben fogok előadást tartani erről, hogy a válság egészségügyi és lelki hatásai, mert hogy a svéd ellenség idején ezt nagyon fontosnak tartják, hogy beszélnek róla, hogy a mi régiók sajnos ilyen szempontból egy kiemelten veszélyeztetett régiónak számít. Tehát hát ha lesz egy ilyen fajta ellen hatása annak, amiben benne élünk, mert hogy mit tud ellenállni. Tehát az igazán nagy baj az, hogy az egyik oldalon vannak hihetetlen komoly gazdasági erők, akik azt hiszik, és megvannak győződve róla, hogy mindenkit tényleg meg lehet venni. És ki van, és mi van a másik oldalon? Hát vannak a civil szervezetek, vannak az egyházak, lennének a politikusok, ha olyanok, hogy hajlandóan szemeszállni, de hát azokat megpróbálják lehetetlenné tenni. Nézzük meg, hogy mi történik most Obamával, ez valami egészen félelmetes. Mert tudjuk, minden vizsgálat egyértelműen mutatja, hogy az amerikai egészségügyi rendszer lesz rendelkezik. nagyon hatékony. Most már azt mondják, hogy 40 milliméter biztosítva. A középosztály belérjéket is van, ha betesett valaki a családból. De ebben az óriási anyagi érdekek állnak, mert az üzleti biztosító, hát ha valaki megbeteg a gyereke, az édesanyja mindenét eladja, hogy gyógyítani tudja. És most, ha a rovamat próbálja megváltoztatni ezt a rendszert, a olyan mértékben képes ezek a gazdasági erők és a médiumok befolyásolni az embereket, hogy az idős emberek kimennek és tüntetnek, hogy itt halálgyárakat akarnak csinálni, miközben éppen az ő érdekeket szolgálja. De az emberek nézik a televíziót, és elhiszik a, hát ezzel a teljesen nyilvánvaló hazugságokat. És egyébként ezért akkor azt mondjam, hogy mi viszont nagyon-nagyon büszkék lehetünk arra, hogy sehol a világon nem sikerült ezt a fajta bőrszenget megállítani, úgy, mint náluk. Tehát mikor emlékeznek rá, hogy be akarták vezetni az egészségbiztosítás privatizálását, amikor Obama vissza akar fordítani, mert hát mindenhol próbálnák visszafordítani, ahol bevezették, mert ez egy tragédia. És a magyar társadalom bizony nagyon komolyan össze tudott fogni, az igenis választott az egészségügyi kerekasztal, de a természetvédők, a nagycsaládosok, a szakszervezetek gyakorlatilag olyan összefogás jött létre, hogy sikerült ezt megállítani. Ez egy hihetetlen nagy győzelem, mert az összes volt szovjet köztársaságban keresztül vitték, a szlovákoknál keresztül vitték, a termelés bizonyos fokig, Dél-Amerikában gyakorlatilag mindenhol, és ott már egész elképesztő viszonyok vannak, tehát hogy a gyermekági látásra jött egész országban, meg olyan különbségek vannak, hogy ez hihetetlen. Tehát valóban ez egy borzasztó nagy összély az emberiség számára. Nem tudom, olvastál valaki a lugánói tanulmányt, és éppen olvastam, hogy erről, hogy ez hova vezet akkor, hogyha nem sikerül valahogy megállítani. De hát ha sikerül, azért most a társadalmat ráébredni arra. És hát ehhez kell lennének olyan politikusok, akik hajlandóan szemeni, de nagyon nagy veszélyt jelent. Tehát a hihetetlen ellenségképet gyártanak minden olyan politikustól, aki hajlandó ezzel valamennyire szemben állni, ezt pontosan látjuk. És ezeknek az erőknek azok a politikusok felelnek meg, akik mindenek szépen a lehetőségokat, sőt még örömmel beszállnak ebbe a nagy üzletbe. Tehát sajnos ezért van nagyon nagy felelősség a választóknak, akiket biztos sajnos megint a televízió manipulálta. Körülbelül így látom. A nyugat-európai országokban tökene vallás, és szertudomásom szerint ott mégis magas kort érnek meg a férfiak. Nincs ebben ellentmondás, van-e magyarázat erre? Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Sajnos tényleg ez a helyzet, hogy Dániában, Kopenhágában alig találtam katolikus templomot, hát igaz, hogy nem katolikus népesség lényegében. Mindenesetre ott vannak nagyon komoly közös erkölcsi elvek. Egy olyan fajta, az a fajta erkölcsi tartás, amelyik egyébként keresztény alapú, csak sajnos már nem nagyon vettik ezt tudomásul. Tehát az biztos, hogy nem lehet azt mondani, hogy önmagában talán a vallásosságnak mi nálunk még sokkal fontosabb szerepe van, vagy egy olyan fajta nagyon pluralista társadalomban, mint az Egyesült Államok, ahol a vallás jelent egyfajta közös erkölcsi rendet. Nyugat-Európában bár azért vannak erős vallási közösségek, és ezek azért próbálnak, tehát mindenhol van egy valami fajta új megújulás, de sajnos tényleg van egy ilyen jelenség is Európában, hogy ott nem a vallásosság jelenti a közös erkölcsi elveket, hanem például a nemzeti azonosság tudat, ami mindenhol fontos, ahol mindenhol természetes, hogy az ászlót kiteszik. Tehát ez tartja össze ezeket a nyugati országokat. Tehát, hogy mi lesz ebben a folytatása és a jövője, ez nagyon nagy kérdés. Sokszor hallunk csodálatos gyógyulásokról, az orvostudomány találta összefüggést a hitáltal előidézett lelkiállapot és a szervezet öngyógyító képességek között. Igen, egyébként maga a gyógyulásba vetett hit is, hát most jelent meg a legnevesebb onkológiai lapban egy cikk arról, hogy a gyógyulásba vetett hit mennyire lényeges védőfaktor a daganatos betegségek esetében. Tehát magában a gyógyulásba vezett hit is egy nagyon erős védőfaktor, és hát egészen biztos, hogy a vallásos hit is egy nagyon komoly. Tehát a test és a lélek nem választható külön egymástól, hanem hát bármit teszünk, minden visszahat a lelkünkre, és a lelki állapotunk pedig visszahat a testi, az egészségi állapotunkra. Hogy aztán a csodás gyógyulások az nem az én témám, ezt nem tudom megmondani. Biztos vannak ilyenek, és hát végül is a Jóisten mindenre képes. De az biztos, hogy a hit által, a hit az visszahat a testi állapotunkra, az teljesen egyértelmű. Tehát önmagában az, hogy aki nagyon hisz abban, hogy meg tud gyógyulni, meg fog gyógyulni, ez nagyon komolyan növeli a gyógyulás készségeket. Egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, hogy Jézus végig gyógyított. Hát a gyógyítás az egy központi célja volt a tanításának. Ugye nagyon sokszor hozzátartozott, hogy a lelket gyógyítja elsősorban, de azért a testet is meggyógyította. Hát ilyen szempontból biztos, hogy nagyon szoros életet csinál. A szomszéd országokban kivéve Ukrajnát jobbak az éves kilátások, ott készült a felmérés a vallásosságról. Mit tehetünk, hogy javítsuk a magyarok élet kilátásait? Az az érdekes, hogy ilyen fajta országos reprezentatív felmérések, ahol a teljes népességben ennyire sokféle dolgot vizsgáltunk egyszerre, ez sehol a világon még nem volt. Tehát ez nagyon, és azért is van ennek nagy visszhangja. Mert én most részt vettem már régóta egy olyan WHO, meg egy ilyen Európai Uniós munkacsoportban is, ahol tervezik azt, hogy majd lesz egy ilyen összehasonlító európai felmérés. Nem tudom, hogy egyetlen miket legyenek persze, mindenki már akar, mindenkinek van rengeteg ötlete, mi is sokat összekedtünk, hogy milyen mérőeszközöket vegyünk be, de ez európai szinten egyszerűen, mert WHO szinten, egészségügyi világszervezet szintjén majdnem reménytelenek látszik. Nagyon sok felmérés foglalkozik külön dohányzással, egészségi állapottal, különböző betegségekkel, de ami a mi vizsgálatunkban egyedülálló az, hogy nagyon komoly pszichológiai tényezőket, olyan ismert pszichológiai skálát tettünk be, ami más felmérésekben nincs. Mert például beletettük a vallásosságot és ezeket az egészségmutatókat, ezt se nagyon vizsgálják így országos reprezentatív felmérésen. Tehát itt ezek mind ország a teljes képességet képviselő felmérések. Tehát nem tudjuk. Terveztük, sokszor volt már szó, mert egy felmérést csináltunk már erdélyi magyarok között, hasonló módszerrel, de az sem volt teljesen reprezentatív. Tehát ott az érdekes, hogy a belső összetartozás élmény erősebb volt, de ugyanakkor még depressziósabbak, mint a magyarországi magyarok. Tehát, hogy milyen a vallásosság, hát egyébként sokkal vallásosabbak a románok a saját a maguk módján, komolyan vallásosak, a szlovákok is vallásosak. A lengyelek is nagyon komolyan, és nem van egy lengyel kolléganőm, aki azt mondta, hogy végig, ha valaki lengyel és katolikus, ez egyet jelent. Tehát ott ugyan már egy kicsit el is változott, de csak minimálisan. Tehát ezekben az országokban ez tényleg fontos tényező lehet. És talán tényleg azt nézzük, hogy miért van, mert a Baltikum még olyan rossz helyzet, mint nálunk, hogy ott viszont valószínűleg a vallásosságot sikerült nagyon komolyan tönkretenni. Nem is azt hiszem, nem tudom, csak gondolom. Úgy tudom, hogy 2002 után az anomiás állapot ugrásszerűen nőtt. Hogyan lehet ezt megfordítani? Igen, tehát az csak így említettem, hogy 2002 és 2006 között 50%-ról 70-80%-ra emelkedett minden anomia mutatónak az értéke. Tehát az emberek 70-80%-a úgy érzi, hogy nincsenek között értékek, nincsenek között célok. 80% mondja azt, hogy senki sem törődik azzal, hogy mi történik a másikkal, ez is 50%-ról emelkedett 80%-ra. Viszont, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy ugyanezeket a kérdéseket föltettük 95-ben, 2002-ben és 2006-ban, és 95 és 2002 között volt egy nem is olyan nagyon kis javuló tendencia. Tehát ez azt mutatja, hogy lehet változtatni ezeket a mutatókat. Hát, hogy mi van ennek a hátterében, lehet találgatni, sok minden lehet, de mindenkit 2000-ben, tehát például ez a szentiket törődik azzal, hogy mi történik a másikkal, egy 70%-a az embereknek mondta ezt ki, 95-ben 50% 2002-ben és 80% 2006-ban. Tehát... Tehát ez azt mutatja, hogy bizony a politikának, az ország légkörének a nagyon komoly szerepe van abban, hogy az emberek hogy érzik magukat, és akkor egy kicsit javultak a demográfiai mutatók és az egészségi mutatók is. Tehát ezt a demográfusok azt mondják, hogy egy ilyen kis változás semmi, de ahhoz képest, hogy először egy folyamatos romlás volt, akkor jött egy kis javulás, és ezután megint romló állapot van. Ez azért mindenképpen nagyon is sokat mondó. És akkor... Reflux és egyéb gyomorbántalmakban szenvedő fiatalokat hogyan lehetne kigyógyítani? Hogyan kezeljük a stressz helyzetben lévő családtagjainkat? Mert ez, igen, tehát nagyon-nagyon sok a reflux-szindróma is, meg hát nagyon sokféle olyan tünetegyüttes van, ami kifejezetten pszichés alapon jön létre, és tulajdonképpen egy ilyen stresszreakciónak fogható föl. És hát erre csak azt lehet mondani, hogy meg kellene tanulni, de hát gyerekkortól kellene tanulni a stressznek a kezelését. És ez is baj, hogy a mai gyerekeink, itt szoktam kérdezni, hogy van több vagy kevesebb stressznek vannak kitéve, mint régen. És bizonyos értelemben sokkal kevesebbnek. Tehát gondoljunk bele, hogy még az én gyerekkoromban akkor az, hogy valaki kilométereket gyalogolt az iskolába, hogy útról húzta a vizet, ezek mind természetesen hozzátartoztak az élethez. És ettől fizikailag megerősödött az ember. Ma mint egy csomagot viszik a szülők a gyerekeket egyik óráról másikra, fizikai kihívásnak nincsenek kitéve, és ez a pozitív stressz. Tehát a stressz az élet csója helye szerint, hanem nagyon nagy szükségük van a kihívásokra. És fizikailag se fejlődnek ettől, ezért van az, hogy a katonaságnál, vagy ilyen katonakorú fiatalok között alig találni olyat, aki alkalmas. És lelkileg sem fejlődik az, akit agyon dédelgetnek az egyszem gyereket a családban, megbeszélik a tanárral, hogy adja már meg neki a jó jegyet. Tehát ezért kellene nagyon minél előbb odafigyelni arra, hogy elvinni a gyerekeket komoly kirándulásra, komoly kihívásoknak kitenni őket, nehézségekkel, olyan nehézségekkel kerüljenek szembe, amikkel meg tudnak birkózni, de azért komoly nehézségnek érezzék. Az én lányaim Brakettek Miklósnak jártak a hittan óráira, és ők ilyen éjszakai kirándulásokat szervezett a Miklós, nem tudom, lehet, hogy ismerik néhányan őt. És hát olyan vad kirándulások voltak, hogy én nem is tudom, hogy az a kislányok a nagy hátizsákkal hogy bírták. És hát ez egész életre ellenállóvá tette őket. Tehát ilyen kihívásokra szükség van, és ez pont egyébként egy egyházi közösség. Ebben rengeteget adhat a felkészlet, vagy mindenféle ilyenfajta közösségi lét, ahol a fiatalok közösségben tanulják meg azt, hogy lehet megbírkózni a nehézségekkel. Na hát nagyon szépen köszönöm akkor.
magvartok, haza mehettek, de még imádkozni lehet sokáig.
A fiatal házasok fognak egyébként. Persze, azok még tudom, az igen.